Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva énekeljük a 42. Zsoltárunk első versét, Isten utáni vágyakozásunknak a kifejezése, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik.
Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik.
Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik otthonról néznek minket és hallgatnak. Most erre van lehetőség mától, a technikai stáb jóvoltából. Köszönjük szépen nekik, hogy virtuálisan is és valóságosan is részt lehet venni. Reméljük, hogy a vírus helyzet megengedi, hogy minél tovább lehessünk együtt valóságosan is. De ez kell az, hogy ezeket a bizonyos óvintézkedéseket tartsuk be, a maszkjainkat igazítsuk meg, és ha gyakran mossunk kezet, illetve tartózkodjunk az érintkezéstől, és minél hamarabb menjünk el jó időre, a jó levegőre. Néhány hirdetést említek. Szomorú szívvel hirdetem, hogy két hete elbúcsúztattuk Tóth Melindát, aki méltósággal küzdött a halálos betegséggel évekig, 46 éves korában hunyt el. Isten vigasztalja a gyászoló családot. Tegnap volt egy karbantartónap, ezt nagyon köszönjük, hogy jöttek elég sokan, és hogy nagyon szép lett a kert, a tér, a felvágott fa, illetve kiegyenesedett a kerítés is. És hát Timi sütijei fantasztikusak voltak, de hajnalkája is. Úgyhogy köszönjük szépen. És nagyon hálásak vagyunk a múlt heti konfirmációért. A konfirmálók ma először vesznek úrvacsorát, csak úgy jöjjenek ki a családtagjaikkal, és akkor ővelük, ahogyan, mintha egy normális gyülekezeti tag lenne, illetve hát azok is most már... Elindult a keresztkérdések. Most kéne, hogy lobogtassak egy keresztkérdések füzetet. Nem hoztam most ki magammal, de lehet még jelentkezni. Az első három alkalommal még be lehet csatlakozni. Az annyi a változás, hogy nem 7-kor, hanem 6:30 van a kezdés. Tehát, hogyha valaki szeretne ehhez csatlakozni, vagy ismer olyan valakit, akinek ajánlja, kérem, hogy jelezze felém. Szerdánként 6:30 van, tehát ez az alkalom. A házasság művészete eseményre is lehet jelentkezni még a megadott címen, illetve honlapon. Ezzel is életünk még van hely. Kirándulást is hirdetünk, ez is 17-ére, október 17-ére. Aki nem jön a házas eseményre, az jöhet a kirándulásra. És hát felhívjuk a figyelmet tényleg a vírus helyzetre, hogy ahogyan súlyosbodik, hogy tartassanak könyörgések, és mi is ezen leszünk a gyülekezettel, hogy mind a házi csoportokban, mind pedig majd egy külön gyülekezeti alkalommal Istenhez könyörögjünk, esedezzünk népünkért és a világért. Bármilyen más hirdetés, ha van, akkor azt még most lehet mondani. Hogyha nincsen, akkor viszont csak azt kérem, hogy a mobiltelefonjainkat iktassuk ki, hogy ne zavarjanak minket figyelés közben. Folytassuk az Isten tiszteletünket az új énekeshüzet 27. versével, 27. énekével, ami tulajdonképpen nem egy új ének, hanem egy múlt századi ének. Az Úr csodásan működik. Segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumának 6. részéből. Egy elég jól ismert történet Keresztelő János kivégzéséről. A 17. versről a 29. versig olvasom. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és bilincseltette meg a börtönben. Testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mivel feleségül vette őt. És erre János ezt mondta neki, nem szabad együtt élned testvéred feleségével. Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette. Bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Végül is eljött a következő alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor magának Heródiásnak a leánya ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kérd tőlem, amit csak akarsz, és én megadom neked. Meg is esküzött neki. Bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Azt pedig ezt válaszolta, Keresztelő János fejét. A leány erre sietve bement a királyhoz, és ezt mondta, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Bár a király erre nagyon szomorú lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozzá el a János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és odaadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványok, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték. Válaszoljunk imádsággal a hallott igére. Édesatyánk, olyan sok megrázó hír van az újságban, a hírcsatornákon, és most a Bibliában is egy ilyen kemény történet jön. Mit szeretnél ezzel mondani? Mit üzensz ma nekünk, ami az életünkre nézve hasznos, ami felemel minket, ami épít, ami vigasztal? Édesatyánk, úgy várjuk a szavadat, úgy várjuk az üzenetedet, hogy szeretnénk muníciót, szeretnénk táplálékot, szeretnénk erőforrást kapni a küzdelmeinkhez. Szeretnénk megtisztulni, szeretnénk gyönyörködni a szépben, a jóban, az igazságban. És szeretnénk, hogyha te is gyönyörködhetnél bennünk. Úgy jövünk most eléd, hogy ez a vágyunk, hogy megtisztíts, hogy magad elé engedj, hogy lássunk téged, hogy érezzünk téged, hogy meggyógyuljunk általad, hogy elvedd a vétkeinket, a bűneinket, hogy a tiéd lehessünk egészen. Kérünk Szentlélek, Úristen, hogy mindezeket add meg nekünk, jelenléteddel, szavaddal, erőddel, hatalmaddal, kegyelmeddel, Jézus nevében. Amen. A 275. dicséretünket énekeljük. Az Úristen az én reménységem. Az első három verset énekeljük. Isten igéjét a Péter első leveléből olvasom, az első résznek a 17-től a 19. verséig. Ennek alapján szeretném most Isten üzenetét az ő szent lelke segítségi hívásával átadni. Ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Elkezdtünk egy sorozatot, most már több hete, azóta sok minden volt, de én kitartok. Ez a sorozat egy félig-meddig ennek a könyvnek, a céltudatos életnek a alapján megy, és ezúton is mondom, hogy érdemes ezt a könyvet akár hazavinni, és otthonunkban is kézikönyvként használni. Rengeteg bibliaidézet van benne, nagyon-nagyon alkalmazás centrikusan. Most ott tartunk, hogy a múltkor az volt, hogy miért élek, ki vagyok, mire tervezett, teremtett engem Isten. Kicsit most ismétlünk. A válaszok ezek voltak, hogy én Isten képére lettem teremtve, imágó dei vagyok, az Isten képviselője vagyok, az ő árnyéka vagyok, úgy kéne mozognom, ahogy ő mozog. Isten megbízottja, gondnoka vagyok, ugye, akire a teremtett világot is bízta, ezt olvastuk a teremtés történetben. És ezekből eredően méltóságom is van. Van egy méltóságom, és van egy küldetésem is. És ezt a küldetést nem nekem kell kitalálnom. Nem nekem kell agyalnom rajta, hanem ezt el kell kérnem Istentől. Kimondtuk azt is, hogy a keresztjének is rosszul gondolkodnak. Nagyon sok esetben fordítva ülünk a lovon, ez volt a kép, illetve mai divatos szóval a farok csóválja, vagy akarja csóválni a kutyát. Ugyanis nem arra való az Isten, hogy engem boldoggá tegyen, hogy megvalósítsa az ötleteimet, és betöltse a vágyaimat. Nagyon sok esetben van egy kiskorú keresztény elvárás, hogy hát Isten nem tette, amit én kértem. Hát akkor kellene nekem ez az Isten. Az igazság, hogy ezek a dolgok nem idegenek Istentől, hogy boldoggá tegye minket, vagy megvalósítsa, vagy betöltse a vágyainkat, de nem ezért vagyunk, és Isten sem ezért van, hanem pont fordítva, én vagyok Istenért. És ez, hogy én vagyok Istenért, ez egy egészen más szemléletet hoz, megfordul a világképen. Egy szép képet kellett volna most mutatni, amit nem találtam hirtelen a fájljaim között, úgyhogy csak egy ilyen régi rajzomat mutatom. Hát nem tudom, mennyire látszik, hogy ez az én központú világkép, amikor én vagyok a középpontban, és mindent magamon keresztül ítélek meg, magamon keresztül szemlélem a világot, rendezem be az életemnek a dolgait, a tárgyait, és ebben foglal helyet valahol itt a kereszténység is, Isten kapcsolatom is. Az Isten is valahol az én életem része, de mint egy alárendelt. És a szemléletváltással az történik, hogy teljesen megcserélődnek a szerepek. Isten lesz a középpontban, az ő keresztjével, Krisztussal, és én pedig minden dolgomat ő köré rendezem. Ő neki köszönöm, ő rajta keresztül szemlélem, és ő rajta keresztül tudom elengedni is, hogyha kell. A Timóteus társaságnak van egy ilyen szép képe, hogy az egyik körben egy trón van, és a trónon én ülök, a másik képen pedig Krisztus ül a trónon, és én pedig a trón előtt vagyok. Úgyhogy jó kérdések az új élettől, az új szemszögből ezek, hogy mire teremtettél, mit akarsz Istenem, hogy tegyek, és hogy mutasd meg a célomat. A mai alkalomnak az a címe, hogy tranzit utas. Tranzit utasok vagyunk, és ez a célkitűzésünk, hogy hogyan tekintünk az életünkre. Most itt, ha valakinek jutott jutott ebből a liturgiás labból, ezeken megyünk végig, hogy tekintünk magunkra és a földi életünkre, hogyan kéne, hogy tekintsünk magunkra, hogyan tekintenek a Biblia, és hogyha ez megtörténik, akkor milyen hatással lesz ez az a státuszunk az egész életünkre, életvitelünkre. Hogyan tekintünk az életünkre, hogyan tekintünk magunkra, ki vagyok én ezen a világon. Ez a két kép, hogy micsoda az élet, hogyan tekintek az életre, és hogyan tekintek magamra, ez meg fogja határozni a viselkedésünket, az életfelfogásunkat, életmódunkat, és az, hogy milyen kép él bennünk, ezt most egy kicsit játsszuk is el, jó? Tehát az arra hívok mindenkit, aki itt van, és aki a képernyők előtt van, hogy játsszunk el ezzel gondolatban, hogy kinek milyen kép jelenik meg, amikor az életére gondol. hogyan tekint magára, és hogyan tekint az élete folyamatára. Mondanám, hogy legyünk egy kicsit csendben, és legyünk is, én közben azért mondok egy-két dolgot. Van, aki szerint az élet egy harc, állandó küzdelem a felbukkanó ellenség ellen, és úgy tekint magára, hogy én egy harcos vagyok. És készenléti állapotban vagyok, kiképzésem, veszek részt, vagy csatázom, és nekem a fontos a győzelem. Mert hogyha nem, akkor vereség van. Hát van-e olyan, aki így meg tudja fogalmazni, hogy mondhatunk most képeket, akár mondanám, hogy be is lehet kiabálni, én majd kierősítem, jó? Tehát, hogyha megjelent ilyen képbe előttünk. Nem jelent meg semmi, vagy pedig nem merjük? Kompromisszumok. Tehát ez az élet. És akkor én mi vagyok? Hát én egy tárgyalófél, vagy egy kompromisszumkereső ember vagyok, igen. Konfliktus kerülő, vagy konfliktus gerjesztő, ki tudja. Stílusom múlik, igen. Igen. Más valaki. Ha van valami jó plasztikus kép. No hát, elárulom az enyémet, illetve mondok még először másokat is. Van, aki azt mondja, hogy az élet az egy szenvedés, és az identitása is az, hogy én egy szenvedő áldozat vagyok, és meg is keresi, hogy mi miatt panaszkodhat. Van, aki szerint kirakójáték, van, aki szerint szimfónia, van, aki szerint aknamező, vagy éppen tánc. Van, aki a 10 sebességű kerékpárhoz hasonlítja az életét, amiben a legtöbb sebességet sajnos nem használjuk. Én nekem a hegymászás jutott az eszembe, én szeretek kirándulni, meg hegyet mászni, és eszembe jutott, hogy az hegymászásnak a szépsége, az erőfeszítése, az izzadsága is, a sok ostromolni való csúcs, de időnként, amikor megállok, és lenézek, és körülnézek, akkor ez a gyönyörködés, és ez is nagyon benne van az életemben. A Bibliának is van képe, és a mai alkalommal bele is olvastunk ebbe, a jövevénység. Azt mondja, itt ez az ige szakasz, amit olvastunk, jövevény, vagy egy másik helyen majd mindjárt olvasom, idegen, és az érdekes ez a szó, amivel a görög kifejezi, ez a paroikia. Tehát, hogy tulajdonképpen itt vagyunk mi is, itt élünk a parókiában, ez nem a mi rezidens otthonunk, hanem ez egy ilyen átmeneti szállás. Mi, mint lelkészek jövünk, de aztán mi tovább megyünk. Tehát mi nem vagyunk az állandó lakásunkban. A lakcím kártyánkon is, ez nem az állandó lakcímünk, tehát ez csak egy elérési cím. Tehát eredeti, az parókia, átmeneti szállás. Érdekes, az angol fordítás azt mondja, hogy exile, tehát igazán egy kényszerű átmeneti tartózkodási hely, mondhatni egy börtön, vagy egy száműzetés. Ugye ebből következik a státuszunk, hogy jövevények vagyunk, átutazók, tranzit utasunk. És mi ennek a jellemzője, hogy ez a hely, ahol én vagyok, ez nem az otthonom, és nem is a végcél. Egy ismerősöm mesélte, hogy egy külföldi útjáról hazatérve lemaradt a csatlakozásról, és a repülőtársaságok ugye megoldották, ugye, hogy akkor ne a tranzitváróban kelljen lennie, hanem akkor szereztek neki éjszakára egy kis szállást, és akkor berendezkedett egy olyan szép, hát szinte luxus hotelben, amihez nem volt hozzászokva, egész jól érezte magát, de hát ez csak egy éjszakára volt, és igazán nem oda akart menni, tehát így vagyunk mi is. A státuszunk, hogyan tekintünk magunkra, meghatározza a viselkedésünket és a berendezkedésünket is, meg az elvárásainkat is. Erről majd a legvégén fogok beszélni. Hadd olvassak föl valamit a Péteri levélnek a következő részéből. Azt mondja, szeretteim, ez a 1 Péter 2:11, szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Jövevények és idegenek. Paroikos és para... Nem, ki se tudom mondani. Parepidémiosz, Tehát ezek ilyen idéglenes, tehát nem nincsen saját joguk ott tartózkodni, ahol vannak. Eszméltető egy másik fordítás, azt mondja egy kortárs fordítás, az angol Message Bible: barátaim, ez a világ nem az otthonotok, ne rendezkedjetek be benne, ne kényeztessétek éneteket lelketek kárára. Most én is csináltam egy ilyen message fordítást, én is értelmeztem a mai igehirdetés szerint. Testvéreim, őrizzétek meg vendégstátuszotokat, és emlékezzetek rá, hogy ti egy másik országhoz tartoztok, hogy ne telepedjetek le itt, és ne vegyétek át az itteni szokásokat, mert ha ide rendezkedtek be, elfelejtitek az igazi hazátokat és állampolgárságotokat. Nem tudom, hogy volt-e nektek ilyen élményetek, hogy eljött a régen várt vendég, és aztán furcsa módon elkezd turkálni a frigiderünkbe. Vagy fogja magát, és bemegy a hálószobába, és hanyat vágja magát a mi hitvesi ágyunkon. A vendég, bár tiszteljük, és vannak jogai, előnyöket is élvez, még sincs annyi joga, mint nekünk háziaknak. Nem viselkedhet úgy. A Biblia nem csak vendégként határoz meg, hanem egy másik ország képviselőiként is, követként. Nézzük meg a tesztusunkat ebből a szemszögből, hogy minek ír le minket a Biblia, hogy milyen státuszban levők vagyunk. Ha megnézzük esetleg a textusnak a szövegét, hogyha kivetíthető, azt mondja, hogy atyának hívjátok őt. Ebből azt következik, hogyha mi Istent atyánknak hívjuk, ugye, hogy a mi atyánkban is ezt tesszük, akkor mi a mennyei atya gyermekei vagyunk. Ez a gyermeki státusz, ez egy családi státusz, ami nagyon erős, még akkor is, hogyha ez jelen, mi esetünkben ez nem természetes, hanem örökbefogadott státusz, de ennek is van ereje, és vannak jogaink. Azt mondja, hogy akkor félelemmel éljétek le, vagy töltsétek el az jövevényként az életeteket, tehát a félelem itt nem kifejezetten a rettegést vagy a megfelelési kényszert jelenti, hanem azt az alázatot és alávetettséget, hogy én képviselek valakit. Én nem magam ötleteiből járok, és engem az Isten iránti tisztelet irányít és határoz meg. Tehát ha atyának hívjátok őt, félelemmel éljétek jövevénységetek idejét. Ez a jövevénység ideje, ez az, amit az előbb mondtam, hogy ez egy átmeneti szállóvendég, nek a státusza, nem permanens lakos, nincsenek jogaim, én képviselek valamit ebben a találkozásban, ebben a kapcsolatban. És azt mondja tovább az ige, hogy tudva, hogy drága véren váltattatok meg. Ez már szerepelt az előbb, hogy mi örökbe vagyunk fogadva, de hogy mi valakinek a tulajdonai vagyunk. Nem a magamé vagyok, és most eszembe jut így a Heidelbergi Káténak az első úrnapi kérdés felelte: mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított. Ez azt jelenti, hogy átemelt engem az ördög országából, a saját országába, és az Isten gyermekévé tett engem. Nem a magamé vagyok. És erre erősít rá Pál apostol az első korintusi levélben, a 6. részben, 19.-20. versben: vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit az Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. A lekcióban volt egy furcsa történet. Most csak két szereplőre szeretnék rá fókuszálni. Figyeljünk a viselkedésükre, és a mögötte levő gondolkodásra. Nézzük meg először Heródest. Mit tett Heródes? Uralkodó volt, elszerette testvére feleségét, elbocsátotta a sajátját, és elveszi Heródiást, a testvére feleségét. a vágyai szerint él. Nem Isten törvényei szerint. Mint uralkodó abszolút rossz példát mutat, másokon uralkodik, magán nem. A hatalmával nem jól él, hanem visszaél. Azt hiszi neki, minden szabad. Itt van a cselekedetek mögötti hit. Az őt megítélő, Istent idéző prófétát, Jánost lecsukatja. Próbálja elhallgattatni lelkiismeretével együtt. De milyen érdekes, hogy küzd ezzel, mert miközben lecsukatja, közben nem ítéli halálra, úgyhogy még lejárogat hozzá egy kis ige hirdetést hallgatni, és hát a lelkiismerete az ébredget, fél is ettől Heródiás a felesége, és ezért keresi az alkalmat, hogy hogyan ölesse meg János, hogyan hallgattassa el végképp. Tehát ez a Heródes, ez berendezkedik e világon, mintha nem lenne törvény, mintha nem lenne igazság, Isten ítélete, csak a saját vágyai. Milyen érdekes, amikor valaki hatalommal ezt megteheti, hatalom birtokában ezt megteheti. Most nézzük a másik embert, Keresztelő Jánost. Ő hűséges a küldetésében. Hűséges a küldőjéhez. Nem hódol be világi divatnak, bűnöknek, még a korrupt hatalomnak sem. Vállalja a meghurcoltatást és a börtönt. Akkor, amikor ugye kiáll az igazságért, és tényleg nem fél, hogy szembesítse az uralkodót a törvénytelenséggel. A szenvedésben is kitart. Nem kezd udvarolni Heródesnek, tehát ott a börtönben, hogy hát azért nincs akkora nagy baj, meg nem vagy rossz. Nem, ott is a szemében mondja az igazságot. Ez a kérdés, hogy miért? Azért, mert nem itteni jutalmat vár. Nem itteni jutalmat, nem ezen a földi körülmények között vár jutalmat, hanem bízik benne, hogy Isten igazsága túlmutat ezen az életen. És amit nehéz feldolgozni, a történetnek az alakulását, végét, hogy mártírrá válik. Isten nem jutalmazza meg, nem menti meg. Egy nagyon furcsa, egy banális esemény kapcsán veszik a fejét. Szinte dühítő, vérlázító, hogy hagyhatja ezt Isten. És csatlakozik azokhoz a mártírokhoz, akik benne vannak itt a Bibliában. Olvasok egy pár verset a zsidókhoz írt levélből. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Ismét előkerül ez a két szó. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. A két ember, Heródes és János, micsoda nagy különbség. Hát most jövünk mi. Ez a nehéz része. Egyrészt a prédikáció írásnak, másrészt a prédikáció meghallgatásának. Eddig lehetett úgymond szunyókálni, vagy aludni, vagy azt mondani, hogy igen, így van, amen, de most jövünk mi. Mit jelent ez ránk nézve? Mi következik abból, ha így tekintünk magunkra, hogy jövevény, vendég és átutazó vagyok? És így tekintünk a világi életünkre, hogy ez nem az otthonom. Ez egy nagyon erős kifejezés, hogy ez nem az otthonom. Ez egy negatív kijelentés, tehát egy tagadás. De azért mi alapvetően szeretnénk magunkat itt jól érezni, nem? Mindenki meretten néz.
És mit bólogassak?
Ez, hogy ez nem az otthonom, ez egy negatív kijelentés. Mondjuk azt, hogy a pozitív az, hogy ez egy átmeneti szállás, lehetőségeknek a hazája, úgy már pozitívabb, ugye? De nagyon fontos, hogy ez bevésődjön a szívünkbe, agyunkba, mert az elvárásaink, a berendezkedésünk és a viselkedésünk múlik rajta. Micsoda nagy szabadság ez? A világi elvárásoktól, hogy nekem csak az atyától kell függnöm. Mindenki próbál nekem parancsolni, mindenki megpróbálja irányítani az életemet, vagy hivatalosan, vagy törvényeken keresztül, vagy csak egyszerűen lelki terror, vagy zsarolás, vagy szótlan elvárások útján. De aki Istennek a gyermeke, aki tudja, hogy jövevény, és aki tudja, hogy meg van váltva, itt visszatérek a textusunkhoz, én az atya gyermeke vagyok, én az atya kincse vagyok. Én az Isten iránti tiszteletből élek. Ez irányít engem. Én itt jövevény vagyok, átmeneti szálló vendég. És azért mondhatom ezeket, mert meg vagyok váltva drága véren, az én megváltom, az Úr Jézus drága vérén vagyok megváltva. Aki ezeket nem tudja, nem éli át, nem is nagyon érti, hogy miről van szó. Amikor gondolok itt a most konfirmáltakra, nagyon nehéz fiatalon azt elképzelni, hogy engem az határozzon meg, hogy én csak Istenhez tartozom. Hát lehet, hogy a karrierem alakul máshogy, vagy éppen a párkapcsolatom. Lehet, hogy ez a kettő, ez ki fogja zárni egymást. A jelenlegi kapcsolatom esetleg rámehet erre, és hát most, hogy körülnézek, ül itt egy pár ember, akiről hallottam, hogy a bizonyságtételében, hogy ez történt. Hogy amikor jött Isten, akkor annak az előző embernek, kapcsolatnak, aki teljesen más elvárást és értékrendet képviselt, mennie kellett. Nagyon hat az elvárásainkra, a berendezkedésünkre és a viselkedésünkre. Erről mondok egy pár dolgot, pár példát. Az elvárásaink első része az, hogy nem itt teljesednek be az elvárásaink. Nem itt teljesedik be a boldogságunk, vagy a gazdagságunk, vagy akármit várunk az élettől. És nem úgy, ahogy a világ mondja. Egy kicsit olvasok ebből a könyvből, az 50. oldalról. Az a tény, hogy a Föld nem végső otthonunk, megmagyarázza, hogy Jézus követőiként miért kell annyi nehézséget, szomorúságot és elutasítást elszenvednünk ebben a világban. Arra is magyarázatot ad, miért tűnik beteljesületlennek Isten némelyik ígérete, megválaszolatlannak valamely imánk, és igazságtalannak néhány körülményünk. Ez ugyanis még nem a történet vége. Isten megengedi, hogy jelentős mértékű elégedetlenséget éljünk át, legyenek vágyaink, amelyek a Földön soha nem teljesednek be, nehogy túlságosan ragaszkodni kezdjünk ehhez a világhoz. Azért nem vagyunk itt maradéktalanul boldogok, mert nem is kell annak lennünk. A Föld nem végső otthonunk, valami sokkal jobbra teremtettünk. Persze lehet, hogy felrémlik bennünk, hogy de hát ezt leplezték le ugye a marxista tanítók is, hogy valami a vallás, mint a népek ópiuma, valami egész más álmot kergetnek a keresztények, és akkor így vészelik át ebben a hitben az itteni életet. Hát, hogy ez kábítószere vagy valóság, ezt nem hivatásom eldönteni, de a marxistáknak sem. Egy biztos, hogy ha az elvárásaink nem e világra tevődnek csak, akkor ez egy hatalmas szabadság, el tudjuk engedni azokat a vágyainkat, amik nem töltődnek be, el tudjuk engedni azokat a jogainkat, amiket egyébként mondanak nekünk, hogy ehhez ragaszkodjál, és az igazságszolgáltatás bizonyos dolgait is el tudjuk engedni, tudva, hogy nem itt, és nem úgy telik be, de betelik. Az elvárásaink. Szabadok leszünk az elvárásainkban. És bízunk Istenben, hogy amit megígért, az meg lesz. Csak nem itt, és nem úgy. De ha elvárásaink máshogy alakulnak, akkor a berendezkedésünk is máshogy alakul. A fentiek következményeként mibe fektetek? Hogyan rendezkedek be? Érdekes élményünk volt, egyszer elmentünk egy lelkész kollégánkhoz, aki gyönyörű szépen lakik. Most ezt ne értsétek se jól, se rosszul. Amikor bementünk, akkor láttuk, hogy micsoda intarziás bútorok. Vagy néztük a képeket a falon, ilyen több dimenziós, meg tehát úgy éreztük, hogy egy kép a falon, az körülbelül hát így a fizetésünknek a többszöröse, a fizetésünk többszöröse. Hát a tévé az természetesen óriási nagy, tehát ennél nagyobb egy kicsit. Tehát mondhatjátok, hogy persze, biztos irigyek voltatok. Nem tagadom, hogy lehet, hogy az is felmerült bennünk. Tehát meg gyönyörködtünk is, tehát tényleg fantasztikus volt, élmény volt. Látszott, hogy ez nagyon szépen be van rendezve. Erre nagyon sok pénzt és sok gondot fordítottak. És igen, talán irigység is, talán egy kis szégyen is volt bennünk, hogy minek erre vagy igényünk, vagy pénzünk nincsen, vagy ki tudja a kettő együtt. Aztán lehet, hogy olcsó, igaz az, hogy de hát nekünk ez nem is kell, de nem biztos, hogy olcsó, hanem tényleg erről szól az ige, hogy az elvárásaink adják a berendezkedésünket is, az időben és a pénzben, ahogyan gazdálkodunk, miről árulkodik az életvitelünk, az időbeosztásunk, mit írunk be először a naptárba? Bűnt vallok, tehát én is így vagyok, hogy nagyon sokszor a család kerül be utoljára, ha bekerül, vigyázzat, és nagyon sokszor az Istennel töltött idő az, amit a hosszabb padra teszek, mert hát ő úgyis mindig ott van. Na, hát ez milyen bizonyságtétel? Bizony, amikor a tükörbe nézünk, akkor rajta kapjuk magunkat, hogy a berendezkedésünk árulkodik az értékrendünkről, és hogy nagyon méltatlanul hanyagolunk el igen értékes kapcsolatokat, embereket, dolgokat. Mennyit költesz sminkre, megjelenésre, világi elfogadottságra, diplomákra? Mennyit költesz sportra, egészségre, magad karbantartására? És mennyit költesz kapcsolatukra Istennel és emberekkel, gyermekeiddel és a családoddal? Hogyan rendezed be az életedet? Nagyon fontos. Lehet, hogy kellene ezzel kapcsolatban valami olyan önvizsgáló kérdéssort, amit úgy minden héten vagy minden hónapban szépen átnézünk és átimádkozunk. Elvárásaink, berendezkedésünk és a viselkedésünk. Ez a harmadik. Milyen érdekes, hogy mennyire meghatározza mindez, hogy mi hogyan nézünk magunkra és a világra, a viselkedésünket. Jézus és keresztelő János, ugye keresztelő János itt a történetben, nem fél. Vagy ha fél is, leküzdi, bátor. És megvesztegethetetlen. Fantasztikusan kitart, és ahogyan Jézus mondja magáról, hogy ő engedelmes követő. Amit látok, hogy az Atya tesz, én is azt teszem. És nagyon céltudatos. Nem kapkod, nem korrigál, hanem nem köpönyek forgató, hanem amit az Atyánál lát, azt csinálja. A mai alkalom egy annyiban ünnepi vagy különleges alkalom, hogy közel van az aradi vértanúknak a ünnepe. Hát ha csak a saját életükben gondolkodtak volna, akiket október 6-án ugye kivégeztek a szabadságharc elbuktával, akkor lehet, hogy lett volna lehetőségük menteni az írhájukat, e világ szerint jól dönteni, elmenekülni, de ők a szabadság képviselői voltak. Nem tehették azt, hogy akkor én elmenekülök. Az ő példájuk is legyen biztatása számunkra, de még inkább Jézus Krisztusé, Keresztelő Jánosé, hogy nem csak egyszerűen a szabadság, hanem az örök élet az a mennyei perspektíva, az a mi otthonunk, amire készülünk, ami minket meghatározhat, amiért érdemes áldozatot is hozni. Egy pici kis történettel fejezem be. Gyakran elhangzik egy réges-régi történet a hazatérő amerikai misszionáriusról, aki az Egyesült Államok elnökével egy hajón érkezett. Az elnököt ünneplő tömeg, katonazenekar, vörös szőnyeg és transzparensek és újságírók hada fogadta, míg a misszionárius észrevétlenül somfordált le a hajóról. Önsajnálat és harag dúlt benne. És panaszait Istenre zúdította. Az Úr azonban kedvesen eszébe juttatta. Gyermekem, hisz te még nem értél haza. Még 2 másodpercen telik el a mennyországba érkezésünk után, amikor már fel is kiálltunk, miért is fektettem olyan nagy hangsúlyt arra a sok mulandó dologra? Mit gondoltam? Miért fecséreltem el annyi időt, erőt és gondolatot olyasmire, ami nem maradandó? Jusson eszünkbe, amikor jönnek az elvárások, belülről is, kívülről is, vagy amikor jönnek a szenvedések, vagy amikor jön a gyász, jön a fájdalom, hogy kedves testvérem, kedves gyermekem, még nem értél haza. A jutalom, az igazságszolgáltatás, és minden egyéb, amit szeretné, hogy beteljesedjen, az nem itt lesz, hanem majd még vár rád otthon. Itt csak átutazó vagy, és az Atya vár rád otthon a mennyei hazában. Amen. Egy énekkel válaszoljunk az Isten tisztelt üzenetére. Atyám, két kezedben csak ott lakhatom.
Csak tőled kapok.
imádkozzunk. Szerető mennyi édesatyánk, annyira köszönjük, hogy így szólíthatunk, hogy ez lehet a megszólítás, és ez azt jelenti, hogy mi a te hozzád tartozó gyermekek vagyunk. Segíts, hogy ez mindennél többet érjen a számunkra. Minden diplománál, minden világi státusznál, hogy a te gyermekeid lehetünk. Hadd merítsünk ebből erőt. Hadd nézzünk arra Krisztusra, aki drága véren váltott meg. Amilyen szabad ő volt, hadd kapjuk meg mi is ezt a szabadságot. Urunk, olyan sok minden hiába valóságot örököltünk atyáinktól. Olyan sok mindent próbál belénk pumpálni a világ, annyi hiába valóságot. Kérjük a szabadságot mindezektől, sőt, kérjük a gyógyulást, hogy amikor reflexből működünk, amikor rásimulunk a világnak az elvárásaira, vagy amikor azt csináljuk, amit láttunk az előző generációkban, a családunkban, és ez nem te szerinted való. Nagyon kérünk, Urunk, hogy te mutass rá, hogy ez nem kell, hogy ettől szabadulhatunk, hogy ez egy hiába való örökség. Urunk, köszönjük, hogy most asztalt terítettél az úrvacsorában, és megint ezt kínálod fel, hogy megéljük, átéljük, tudatosítsuk magunkba, beszéljük magunkba, hogy a gyermekeid vagyunk, megváltottaid vagyunk. Nem kell a saját, nem kell a világ életét élni, hanem odaadhatjuk magunkat neked teljesen, ahogyan Krisztusban te is odaadtad magadat nekünk. Nagyon köszönjük ezt a szabadságra elhivatást. Köszönjük, hogy így segítesz minket a szenvedések közepette, a betegségek feldolgozásában is. És köszönjük, hogy így kérhetjük, hogy te gyógyíts, és így kérhetjük, hogy te vigasztalj a gyászban, add a reménységedet, hogy nem erre az életre kell berendezkednünk, hogy van egy örök haza, ahol lehet veled találkozni, és lehet mindazokkal a szerettünkkel találkozni, akik Krisztusban való hitben haltak meg. Így kérünk, Urunk, hogy vigasztalda azt a családot, akik elveszítették az édesanyát, a feleséget, a leányt. Kérünk, Urunk, hogy magadat, igédet, igazságodat és mennyei jutalmadat ad nekik. És Urunk, arra is kérünk téged, hogy taníts meg minket különbséget tenni, hogy érted szenvedünk, vagy pedig a saját bajunkért, a saját hibáinkért. Segíts felismerni, akár most az úrvacsora csendje alatt, hogy mi az, amit magunk okoztunk magunknak, és mi az, amit érted kell elviselnünk. Így kérjük, hogy ne csak a testünket, hanem a lelkünket, a gondolkodásunkat is gyógyítsd, építsd, szabadítsd fel. Urunk, ezt a alázatot, ezt a irántad való tiszteletet kérjük, hogy ez itassa át az életünket, hogy éljük át, hogy jövevények vagyunk, de a mi igazi hazánk az te nálad van, a mi igazi jutalmunk szintén nálad van, a mi mennyei koronánk félre van téve, és ezt nem bánthatja senki, nem érintheti semmi, semmilyen földi esemény. Kérünk, hogy így tarts minket hűségben, kitartásban, megvesztegethetetlenségben, őszinteségben, becsületességben. Te add a bátorságot, amit Keresztelő Jánosnak és Jézusnak is, és te add azt a reménységet, azt a bizonyosságot, hogy a feltámadás valóság, és a halál nem az utolsó szó, hanem csak egy átjárás az előszobából, a mennyei otthonba, a sátorházból, a mennyei házba. Így kérünk, Urunk, hogy mindazokat az igazságokat, amiket ma megvilágítottál, tegyed hathatóssá és építőkővé a gondolkodásunkban, és így kérünk, Urunk, hogy úgy engedj el minket az útunkra, hogy ezek éljenek bennünk, működjenek bennünk, És amikor viselkedni kell, amikor reagálni kell, amikor dönteni kell, amikor képviselni kell téged, akkor ezt bátran megtehessük. És te gyógyítsd a lelkünkben élő elvárásokat is, te mutass rá, hogy mi az, ami egyáltalán nem jogos, vagy nem biblikus, mi az, amit átvettünk, mi az, ami hamis forrásból származik, és te ítéld meg a mi berendezkedésünket is, mi az, ami felesleges, mi az, ami kidobandó, mi az, ami átadandó, mi az, ahogyan meg kell változtatnunk az életmódunkat, a gondolkodásmódunkat. Így kérünk, Urunk, hogy az Úrvacsora csendjében beszélj a szívünkkel, lelkünkkel, és hadd halljuk meg a hangodat, és hadd legyünk készek, ahogyan Jézus azt mondani, hogy azt teszem, amit nálad látok. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy szeretsz, kegyelmedbe fogadsz. Dicsérünk téged Jézusért. Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünknek a záró énekét, amely az új énekeskönyvünk 18-as számú éneke lesz. Aztán utána már erre a záró énekre is álljunk föl, és utána állva maradva énekeljük a himnuszt még az áldás előtt.
Yeah.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. További szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Isten velünk!